az Ószövetségben Jób könyvének 42. fejezetében, az első 6 versben a következőképpen. Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki akarja eltakarni örök rendemet tudatlanul, kérded. Valóban olyasmiről szóltam, amit nem érthetek. Csodálatosabbak sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek, kértem. Én kérdezlek, te meg oktass engem, felelted erre. Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ritkán van alkalom arra, hogy Jób könyvéről beszéljünk, az Ószövetség egyik olyan könyvéről, amiben az ember szenvedéséről és annak okairól értekeznek, ezt keresik, ezt kutatják benne. Most egyházunk előírta, hogy Jób könyvének utolsó fejezetéről szóljon mai vasárnap az evangélikus templomokban az igehirdetés. De ahhoz, hogy megértsük, hogy miről beszél itt Jób ebben az utolsó fejezetben, az utolsó soraiban ennek a könyvnek, ez azért értenünk kell azt is, hogy mi történik Jób könyvében. Az első fejezetben arról olvashatunk, hogy Jóbot, ezt az igazán istenfélő embert sorra érik a csapások. Jönnek a hírhozók, elhajtották a csordáidat, szolgáidat megölték. Jön a következő, villám csapott a nyájadba és a pásztoraidba. Még be sem fejezi, és jön a következő, rajta ütöttek a tevéiden, és a szolgáidat is megölték. És végül egy nagy forgószél romba döntötte a házat, ahol a gyermekeid lakmároztak. Mind meghaltak. Miután mindent elvesztett, Jób feláll, megszaggatja a ruháit, megnyírta a fejét, azután a földre esve leborult, és így szólt. Mesztelenül jöttem ki anyám méhéből. Mesztelenül is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Jób könyvének legismertebb sorai ezek. A legtöbbet idézett mondat ebből a könyvből, de talán az egész Ószövetségből. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Az ember, akit próbára tett Isten, ráadásul, ha tovább olvassuk a sorokat, akkor nem állt meg itt Jób szenvedéseinek a sora, pedig mindezekből egy is bőségesen elég lett volna, sőt sok is. Ma itt az Isten tiszteletünkön 3 család ül, akik kénytelenek voltak búcsút venni szeretteiktől az elmúlt héten. A férjtől, az édesapától, mások az édesanyától, a nagymamától, ismét mások a fiatalan elment lányuktól, testvérüktől búcsúztak. De nehéz kimondani ezeket a szavakat. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. És ki magára ismerhet Jób alakjában, mert igen, mindjárt vannak veszteségeik, amelyeket nem lehet pótolni. Személyek, akiket elveszítettünk. Dolgok, amelyekért olyan sokat dolgoztunk, tettünk. Vagy éppen az egészségünk. Hogy aztán Jobbnak is szembesülnie kell azzal, hogy mindezekre ráadásként még súlyos, szinte elviselhetetlen betegség kezdte el gyötörni. És mit kérdezünk ilyenkor? azt, hogy hol van az Isten. Hol van ilyenkor az Isten? És Jób könyve éppen erre a kérdésre keresi a választ. A szenvedő ember, a szeretteit, egészségét, egzisztenciáját elvesztő ember kérdéseit fogalmazza meg ez a történet. És azt, hogy milyen emberi válaszok születnek erre. Jób válaszát hallhattuk, látjuk. Jób számára nem volt kérdés Istennek a léte. Hitt a mennynek és földnek teremtőjében. Ez kiderül válaszából. Buzgó vallásos ember volt, és meglepően erős hittel kezelte, hogy mindenét elvették tőle. Valójában Jobbnak a szavai az Úr adta, az Úr vette el, igen nehéz szavak, és azért is olvastam fel, nem csak a jól ismert részt, hanem a környezetét is, hogy milyen körülmények között mondta ki ezeket a szavakat Jobb, hogy lássuk, hogy nem könnyelműen tett kijelentés. Nem csak legyint egyet, hogy mindegy, hát hadd menjen. Megszaggatta ruháit, megnyírta a fejét, azaz bűnbánatot tartott, böjtölt, fogadalmat tett, majd a földre borult. És úgy mondta ki. Úgy tudom elképzelni ezt a jelenetet, miután megtudta, hogy mindent, de mindent elvesztett, hogy gyermekei meghaltak, torka szakadtából üvöltve, zokogva a földre rogy. És miután már hosszú idő után nem jön ki hang a torkán, mégiscsak megszólal és kipasszírozza valahogy magából. Mint egy reménykedve, mint egy utolsó mencsvárként kapaszkodva a saját szavaiba, lassan, megfontoltan, az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Hogy mennyire nem volt könnyű ezt kimondania, jól mutatja, hogyha beleolvasunk a második fejezetbe is, hogy ezek után 7 napig nem szólal meg. 7 napon, 1 héten keresztül böjtöl. Ott vannak mellette a barátai, ők is hallgatnak vele együtt. Amikor pedig kinyitja a száját, akkor ilyeneket mond. Vesszen el a nap, amelyen megszülettem. Azt az éjszakát vak sötétség ragadja el. Mert nem zárta be anyám méhének ajtaját, és nem rejtette el szemem elől a nyomorúságot. Miért nem haltam meg, amikor megszülettem? A könyvnek a további 39-40 fejezetében arról olvasunk, hogy Jobbnak a barátai próbálnak segíteni. Próbálják vigasztalni, sokszor okoskodva, jobban tudva a dolgokat. Majd mi megmondjuk, hogy miért ért téged ez a sok szenvedés, mert biztos van valami, ami miatt ezt kaptad. És hiába mondja Jobb, hogy nincs, kerestem, de nincs semmi, nem találok semmi olyat, amiért ezt a súlyt rám kellett volna tenni. De a barátok jönnek és újra mondják, vizsgáld meg magad, biztos, hogy van valami. Tagadd meg Istent, dobd el ezt az egészet, a hitet. Minek neked? Hát így bánik az Isten azokkal, akik szeretik őt. A barátoknak az okoskodása végül odáig sodorja, végső elkeseredésében, közvetlenül Istenhez fordul. Miért, Uram? És Isten válaszol. Nem marad néma, nem hallgat. Szól. Nem Jobbról, nem Jobb szenvedéseiről beszél, nem a szenvedéseinek okáról beszél, hanem arról, hogy ő kicsoda. megmutatja magát Jobbnak. Nem úgy mutatja meg magát, ahogyan Jobb ismerte őt, hanem olyannak, amilyen ő valójában. Megláttatja Jobbal azokat az összefüggéseket, amelyeket nem láthatott, mert eddig csak a saját életére nézett. Persze ez nem vigasztalja Jobbot, ezért azt mondja, jó, akkor nem beszélek veled, akkor elnémulok, akkor nem is kérdezlek. Mert te hatalmas vagy, én meg kicsi vagyok, csak egy porszem. De Isten utána megy, utána nyúl Jobbnak, és még mondja neki, bűnösnek mondasz engem, hogy te lehess igaz? Ezt kérdezi Isten Jobbtól, és ezzel rávirágít arra, hogy milyen sokszor csak a magunk igazát hajtogatjuk. Csak a magunk igazságait látjuk meg. Jobb nem kap választ gyötrő kérdéseire, hogyan sokszor mi sem kapunk választ a miértjeinkre. Miért haltak meg a gyermekei? Miért veszett el mindene? Miért a szenvedés, a betegség? Nincs válasz. Mégis, amikor Isten beszél vele, amikor Jobb nyitott arra, hogy meghallja az Isten szavát, akkor megláthat valamit az Istenből. Valamit, amit eddig nem látott. Valamit, ami eddig elkerülte a figyelmét, mert a saját gyötrődésével volt elfoglalva. Hosszú idő telik el. Nagyon hosszú idő telik el a tragédiák óta. De végül valami felvillan. Tudott Istenről, tanult róla, talán hittanórára járt, olvasta a Szentírást, járt templomba, imádkozott, de nem látta azt, hogy kicsoda is valójában az Isten. Hogy Isten nem egy segítő robot, hanem ő valóban a mennynek és földnek teremtője. Nem csak ezt mondjuk róla, hanem valóban az. Az oltár előtti igében arról olvastam, hogy Jézus lecsendesítette a tengert. Lecsendesítette a tengert, és egyúttal a tanítványait is. Mert addig szép és jó, hogy beszél Jézus ezekről a szép dolgokról, amikről beszélt, elmondja a hegyi beszédet, milyen jó, tanúságos kis történetek vannak ott, szép szavak, amiket idézhetünk, amiket elmondhatunk, ismételgethetünk, egy jobb életre vezetnek bennünket. Arra ösztönöznek, hogy egymást támogatva, segítve éljük a hétköznapokat. Igen, a tanítványok is ebben ringatták magukat, és akkor beszállnak a hajóba, és viharba kerülnek. És amikor felébresztik Jézust, Uram, segíts, mert elveszünk, akkor Jézus ráparancsol a viharra. A viharra, a szélre. Némulj el, és elnémul. Igen, mert Jézus nem csak egy nagy tanító, nem csak jó dolgokat mondott, hanem ő a világ mindenség ura és teremtője. Ő a minket megteremtő Atya Istennek egyszülött fia, a földre jött Isten. És ez sokkal több minden emberi okoskodásnál. Jobb valami olyasmit élhetett át, amit egykor Péter apostol, mikor találkozott Jézussal, Péter, aki halász ember volt, sőt, azt is olvassuk róla, hogy jól menő halász ember volt, tehát értett a szakmájához, értett a dolgához. Egész éjjel kint van, és nem fog semmit. Majd jön Jézus reggel, délelőtt, beszáll a hajóba, Péter hajójába, és egy lehetetlen időpontban egy lehetetlen helyen bedobatja a hálót Péterrel a tóba. És nem bírják a hálót kihúzni, annyi hal lesz benne. És mit tesz Péter? Leborul Jézus elé. Menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Péter felismeri Jézusban az Urat. Jobb ezt mondja, eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Mire jött rá Jobb? Arra, hogy Isten nem közömbös a szenvedéseink iránt. Ha sújt, akkor is szeret, fejezi ki ezt egyik énekünk. De Jobbnak szüksége volt rá, hogy megtapasztalja a szomorúságában, gyászában, betegségében az Istennel való személyes kapcsolatot. Hogy ne csak egy elmélet legyen a számára az Isten léte, hanem megtapasztalja ott belül, hogy a szívében érezze, a gyomrában érezze. Nem ezért kapta a szenvedést, ne értsük félre. Nem ezért haltak meg a gyerekei. De ebben a helyzetben, amiben ő volt, megtapasztalhatta azt, hogy személyessé válik számára az Isten. Nem egy eldugott felhőn ülő öreg télapó, hanem ennél sokkal, sokkal, sokkal több. Eddig csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Meg tudjuk-e látni mi is az Istent? Meg tudjuk. Megláthatjuk úgy, ahogy Jobb meglátta, sőt, sokkal konkrétabban és egyértelműbben megláthatjuk. Megláthatjuk akkor, ha felnézünk a templom tornyára és ránézünk a keresztre. Megláthatjuk akkor, hogyha kinyitjuk a Bibliánkat, és elolvassuk azokat a történeteket, amelyek Jézusról szólnak. Például az, hogy lecsendesíti a tengert. Megláthatjuk őt, megláthatjuk olyannak, amilyen, mert ő Jézus Krisztusban megmutatta magát. És megmutatta azt is, hogy nem csak együtt érez, nem csak látja az ember küzdelmeit, szenvedését, gyászát, hanem részt vesz mindezekben. Ő maga is vállalja a kint és a halált. A Golgotai kereszt megmutatja számunkra Isten valódi arcát. De sokszor még ezt is félre értjük, félre magyarázzuk. Miért? Azért, amiért Jobb. Mert nem látjuk az összefüggéseket, csak a saját életünkre nézünk, csak a saját veszteségeinket látjuk, ezek miatt ejtünk könnyeket, és ezek miatt borulunk le, ruhánkat megszaggatva. Fáj, fájdalmunk van, igen. Tudjuk a helyesnek vélt válaszainkat, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. És itt most nem úgy általánosságban az emberről beszélek, hanem magamról is. Igen, magamnak is, nekem a lelkésznek fel kell tennem a kérdést az ige tükrében. Meglátom-e az Isten valódi arcát? Látom-e őt? Látom-e őt olyannak, amilyen? Vagy csak azt látom, amit én akarok látni? Héten elmentünk fotóstúdióba a családdal. Szuper képek születtek. Az egyik legaranyosabb, amikor legkisebb fiam, 3 éves Vince, oda bújik hozzám, én ölelem, fogom őt, és egymáshoz dugjuk a fejünket. Nagyon cuki kép. Anyukám ki is emelte, amikor látta, hogy hát milyen aranyosak vagytok ezen a képen. Igen, de mi a valóság? A valóság az az, hogy éppen összevesztek a fiúk, és Vince sírt. És oda kellett szorítanom magamhoz, hogy dühében ne törje szét az egész fotóstúdiót. A kis aranyos. Az ügyes fényképész a könnyeket kihagyva örökítette meg a képet. Igen, mert ez az elvárás, hogy legyenek aranyos képek, de ne legyenek könnyek. Nem látjuk a könnyeket, mert nem azt akarjuk látni a képen. Nekünk sokszor nem fér bele az, amit Isten megenged. Nem akarjuk a könnyeket. Nekünk csupán egy jó kép kell. Addig, amíg segít, amíg vezet, amíg támogat, addig rendben van. Amint úgy éreztük, hogy elengedte a kezünket, már is sírva vetjük magunkat a földre. Többször idézett kép az, van egy versike is hozzá, ezt most nem mondom el, mikor egy ember a tengerparton sétál és visszanéz, és lát két pár lábnyomot, de egy idő után az a két pár lábnyom már csak egy. Észreveszi, hogy pont akkor, amikor a nehézségek jöttek, lett egy pár lábnyom, és felteszi a kérdést, Istenem, hát pont akkor hagytál el, amikor a nehézségek jöttek? És jön a válasz Istentől, én nem hagytalak el, csak felvettelek a tenyerembe. Az a lábnyom, az nem a tied, hanem az enyém. Jobb akkor látta meg Istent, amikor felmerte tenni a kérdéseit, és nyitott szívvel fogadta Isten válaszát. A tanítványoknak a viharba, a hajón először nem jutott eszébe az, hogy Jézushoz forduljanak, csak akkor, amikor már reménytelen volt a helyzet, amikor kilátástalan volt minden. Jézushoz kiáltottak. Uram, Jézus, segíts, elveszünk. És Jézus megmutatta nekik teljes hatalmát és istenségét. A viharban, életünk viharaiban kiáltsunk bátran Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akit egyszer valóban elhagyott az Isten, ott a kereszten. De csak azért, hogy minket, hogy téged és engem a tenyerébe tudjon venni. A gyászolókat szeretném most bíztatni. Hiszem, hogy akik Jézus Krisztusban hisznek, hiszünk, mindnyájan az Isten tenyerén vagyunk. Ők, akik előre mentek az egyikben. Mi, akik itt maradtunk a másikban. Így nézhetünk fel a mi mennyei atyánkra, és borulhatunk rá az ő vállára, ahogyan Jób is tette. Egyszer leborult, mert kiborult. Másodszor leborult, mert meglátta az Istent. Eddig csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, mi mindenre keressük az okokat, a miértjeinkre a választ, de sokszor ez el van rejtve a mi szemeink elől, mert nem láthatjuk, mert nem értenénk meg, mert nem fognánk fel. De látjuk, hogy te hatalmas, csodálatos, szerető Isten vagy, aki Jézus Krisztusban atyánk lettél. Köszönjük, hogy a te gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy a te tenyereden lehetünk. kérünk, Urunk, emelj fel bennünket, emelj magadhoz, hogy meglássuk mindazt, amit megláthatunk, hogy meglássunk téged, a mi reménységünket. Így légy velünk vigasztalásoddal, így légy velünk bátorításoddal, reménységet sugárzó mosolyoddal. Jézus Krisztusért. Amen.